Ezelőtt egy évvel, amikor a műteremből mentem hazafele, így valóságban belém nyílott ez a gondolat, hogy milyen lenne, ha én ezzel foglalkoznék. Felszabadult boldogságot éreztem, hogy jaj, én a korpusszal fogok foglalkozni, és a falfestményektől elkezdve a kőszobrokig, a fa szobrokig, mozaikok, textilek, az anyagnak a visszaadását fogom megvalósítani a munkáimon, de ez a nagy lelkesedés addig tartott, ameddig nekiálltam az első képnek. És akkor döbbentem rá, hogy úristen, én mit vállaltam, mert a korpusszal már ezelőtt 2000 évvel is foglalkoztak. Évszázadokon keresztül a művészeket izgatta ez az egész téma, és rengeteg műalkotás keletkezett. Én pedig felmerül a kérdésben, hogy vagyok ilyen ostoba, hogy egy ilyen témába vágom bele a fejszémet. És akkor kezdődtek ezek az úgynevezett gyötrődések. Valami sugallat azt mondta, hogy ezt végig kell csinálni, ha vállaltas. Itt a tavaly nagy mellel be is jelentettem, akik itt voltak, emlékeznek, hogy hát én jövőre szakrális kiállítást akarok készíteni, és az korpusz lesz a téma. Így indul el az egész. Az egy év alatt, amíg dolgoztam, két nagyon izgalmas és érdekes dolog történt velem, és pedig úgy döntöttem, hogy a elkészülendő katalógusba a 20. század szentjeiből választok egy idézetet. Szóba került Teréz anya és Pió atya. Az történt, hogy a Széfizi plébánostól, Gábor Zoltántól kaptam két kis füzetecskét, az egyik szólt Teréz anyáról, és a másik Pió atyáról. Az volt az érdekes, hogy a Pió atya breviárumára gondolatait, útmutatásait az esztendén minden napjára tartalmazta ez a kis könyvecske, és én rögtön kinyitottam, és megkerestem március 21-ét, amikor én születtem, hogy hanem mit írt akkor a Pió atya erről a napról. Most is feláll a szőr a karomon, hát a kereszttel foglalkozik. Március 21-e, amikor egy évig én pontosan ezzel a dologgal kínlódok és vajudok. És fel is olvasom, hogy mit írt ezen a napon. Igen, én szeretem a keresztet, csak a keresztet. Szeretem, mert mindig ott látom Jézus vállán. És ez engemet annyira megrendített, hogy én egy éve dolgozom ezen, és valahogy ez a könyv a kezembe került. A másik érdekes dolog, ezelőtt 4 nappal Gábor meglátogatott, hogy nézze meg a kiállításomat, tudjon a dolgokról, hogy mit festettem, és tudjon beszélni. Miután megnéztük a kiállítást, leülünk, és kezdünk beszélgetni. És kisül, hogy Pió atya Gábor atyának a védőszentje. Tehát ő, ha valami problémája van, nehézségei vannak, akkor Pió atyához imádkozol és kérést teszel neki. Ez engemet annyira meglepett, mi ezek egyszerű véletlenek, vagy ezek az egybeesések? És te, mint teológus és az egyház embere, én tőled kérnék egy olyan kérdést, hogy tudjam én ezt megmagyarázni, minek lehet venni?
A világban semmi sem véletlen. Az, aki azt mondja, hogy véletlenül találkoztam Komán Beled Rómában, az nem véletlenül találkozott. A másik dolog pedig az, hogy a kereszt nem lehet végcél. A kereszt az tulajdonképpen botrány Szent Pál apostol szerint, de nem az a botrány, amin az ember teljesen bezárkózik, és azt mondja, hogy semmi közöm nincsen hozzá, hanem az, hogy a keresztnek és a kereszt teológiájának a végig hordozása, belülről az a fajta földolgozás, amit Isten a szenvedés által az emberi csiszolásra szánt, ez a fajta kereszt, ezt minden embert végig kísér. Mondták, hogy minden házon van kereszt, vagy minden házban van kereszt, de nincsen mindenhol kitéve. Alapjában véve egy művész ember számára én úgy érzem, hogy az a fajta aranymetszés, ami az Istentől a vertikális üzeneteket jelenti, és a horizontális, ami az emberek felé való fordulását jelenti, azért nagyon fontos, mert mindenki egyéni módon szűri át ezt a szívébe. Te tulajdonképpen támaszpontokat kerestél arra nézve, hogy ezt a fajta belső üzenetet hogyan tudnád úgy aktívvá tenni magadban, hogy amire gondolsz, az valós legyen, és amit valósnak gondolsz, az pedig a gondolatban is tovább menjen. Benned a kereszt az emberi méltóságnak és az emberi csiszolódásnak valószínű az az ős üzenete, amelyet finom pasztel színekben mutatsz be. Ezek a pasztel színek arról beszélnek, hogy itt ebben nem csak technika van, mert a technika görögül azt jelenti, hogy ügyeskedés és okoskodás, hanem az is benne van, hogy valahogy a természet elemei csempész bele abba, amit mi a az élet szentségének nevezünk. Nem szentség életnek, hanem az élet szentségének. Nagyon fontos ez, mert ez alapvetően isteni indítatás bennünk, a másik pedig aszkézisnak az eredménye. És itt ezt látom, hogy az aszkézis, az emberi arány és aránytalanság, az esetlenség, aztán a feltámadásba vetett hit, egy-egy remény, egy-egy szikra, egy-egy széttört kar, ami az embernek az összefogásához adódik, az a művésznek tulajdonképpen, a lelkének, a szívének a palettáján jön össze, a kereszt a te orientális és vertikális látásodat próbálja a helyén hordozni, ezentúl pedig az élet töredezettségét próbálod a kereszt misztikumába belevinni. És ez a kettő sikerül is az összképek sorozatát, hogy végignézzük.
Végig a művészet története, vagy a művészet születése folyamán valamilyen csodával, határos módon ezek a Krisztus ábrázolások szakrális térbe helyeződtek, szentséggel telítődtek azután, hogy a mesterember, majd a művész megfaragta, megalkotta őket, és elhangzott már az, hogy te is megtöltötted a saját, nevezzük akár fájdalomnak is, a saját fájdalmaddal, a saját aggodalmaddal mindezeket a munkákat, hiszen kiindulva ezekből a tulajdonképpen népi művészeti alkotásokból, az útszéli keresztekből, a plékkrisztusokból, amelyek szerepelnek itt tulajdonképpen, hiszen megjelennek azok az eredeti motívumok, amelyeket felhasználtál. És segítsél ki, kinek a fotóit használtad fel?
Dezső László természetfotósnak. Akkor megkérdeztem, hogy véletlenül a Gyergyói medencéből nincsenek ilyen utcai keresztek korpuszai. Fotózta, és kicsi, hogy éveken keresztül foglalkoztatta ez a korpusz, és egy csomó fotó készült el. Ugyanakkor agyhába három keresztet fedeztem fel a temetőbe, amin naív korpuszok vannak kőben kifaragva, és van egy öntött vaskereszt, egyedülálló, az is a temetőben van, és kisű, hogy Dezső László még ezeket is lefotóztat. Az inspirációt nagyon besegített, ugyanakkor itt el kell mondjam, hogy amikor ez a gondolat megfogalmazott bennem, hogy én a korpusszal fogok foglalkozni, akkor eldöntöttem tévébe vagy hírekben hallottuk, hogy mennyire eldurvult a keresztény üldözés, itt már maga Európában is, tényleg a keresztény világnak a hazájába, és hogy van egyének, akik a kereszteket például meggyalázzák, megcsonkítják, vagy a legutóbb a Vatikánban a másik bement az oltáron, szögdösött és mutogatta az ünnepét. Ezek borzalmasan meg tudnak engedet botránkoztatni, és gondoltam, hogy ezt a két témát fogom feldolgozni, ott, ahol az emberi nem törődömség is bedolgozik, az, hogy látják, hogy a fából készült kereszt szúvasodik, nem tesznek ellene semmit, megyen tönkre, vagy a gyerekkoromban, hogy az agyhelyek aztán emlékeznek még rá, az Etédi úton volt egy plékkrisztus, ami engemet végig kísért, mert mikor mentem Etédre a nagyszüleimre, mindig a kereszt előtt szaladtam el, és Rosdell megette azt a keresztet, aztán azt hiszem a 60-as években cserélték ki. És ez az agyhai plékkrisztus engemet végig vitt. Több képemen jelenik meg, tehát a 70-es évektől errefele, de most ezen a képen csúcsosodott ki, tönkre ment, teljesen a rozsda megette, de még az arc látszik, és visszatekint a nézőre, ez a fájdalmas arc. Van egy ilyen drótos vagy spárgával megkötözött részek, tehát az, hogy még ezeket a darabokat valami cérnaszál tartja össze, de bármikor ez széthull, és ez is el fog tűnni. Vagy például a fakeresztet próbáltam bemutatni, az, hogy megette az időt, tehát korhat, le van törve a karja a korpusznak, tehát Jézusnak. Kép alján pedig ezt fokoztam azzal, hogy egy ilyen viharos esti hangulatban festette meg, amikor megnő a víz, és a korpusz már a maga a nagy kereszt az áll, de az apró kis kereszteket már a víz sodorja el, tehát tűnik el a nagyvilágban. A pusztulás izgatott, itt több ilyen képen van, a másik pedig a naív művészek korpuszai előtt én mindig úgy elérzékenyülök, mert annyira őszintén. Tehát ezek nem reneszánszba készült nagy klasszikus művek, hanem egyszerű, kicsi primitív szobrocskák, kőbe kifaragva, vagy fába kifarag, de akkora kisugárzásuk van ezeknek a kis naív szobroknak, hogy tényleg jó, hogy az ember ne térjen előttük és imádkozzon. Ezek izgattak, és ez a két témát, tehát a pusztítást, a pusztulást, és ugyanakkor azt az örömöt, boldogságot, amit ezek a naív szobrok bocsátanak ki magukból, ezt próbáltam én megörökíteni és bemutatni itt a közönségnek.
Ez is volt a céljuk ezeknek az útszéri kereszteknek, tulajdonképpen bizonyos mértékben a templomot helyettesítették, hogyha már nem jutottak el a tanyáknak vagy a kisfalvaknak a lakói a templomba, akkor ott gyülekeztek, és az volt az a hely, ahol pohászkodtak, imádkoztak, akár szabad módon, nem kötött módon, ahogyan ezt akár a Biblia vagy az imádságos könyvek teszik. Az egész világ fájdalma van benne tulajdonképpen ezekben a képekben, amelyeket te megfestettél. Könnyűszerrel nyúltál azért Krisztushoz? Hogyan nyúltál hozzá? Hiszen számtalan módon kellett megjelenítsed. Van itt szenvedő Krisztus, van a habokból kiemelkedő Krisztus, akár egy görög ókori Isten, gyermek alakú Krisztusok. Én itt még talán egy olyan arcképet is felfedezek ebben a Krisztusban. Hogyan nyúltál ezekhez? Hogyan van neked ennyiféle Krisztusod?
Nem nincs akkora bátorság, hogy saját arcomat fessem meg a kórtuszba, úgyhogy ez nem én vagyok. Amikor nekiállok, elálltam neki dolgozni, akkor nagy alázattal fogtam neki a munkáknak, mert nem tudtam, hogy most már az egész sorozatban mindenütt a fájdalom vonuljon végig, a pusztulás vonuljon végig, de sehol optimista hangulatot nem tudtam. Ezekben a naív szobrocskákban ott megmaradtak ezek, hogy például az a szobor, ahol ilyen terpeszállásban áll, ilyen ábrázolás például, ez nagy bátorság kellett annak a kőfaragó bácsinak is, a Csíki medencéből származik, ahol ilyen pozícióban ábrázoljam a lábak, az összeszegezték. Vagy jött egy olyan ötletem is, hogy a kereszt a keresztben, egy nagy kőkeresztben megjelenik egy kisebb kereszt. Ezt fokoztam azzal a fájdalommal, hogy vércseppeket festettem meg benne. Erre utalva Jézus, mikor megostorozzák. Na most már még beszélek egy olyan képemről, ahol nekem bejött egy ilyen látomásszerű, hogy mi fog történni tulajdonképpen Európában, ha ez így folytatódik, hogy megértük azt is, hogy a II. Világháborúban könyvégetéseket is csináltak, ugye a fasiszták, hogy eljön az az idő, amikor keresztégetések is lesznek. Ami nagyon izgalmas, Dezső László barátommal beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, én attól nagyon rettegek és félek, hogy ennek mi lesz a vége. És ezt a képet lefényképezte László, megkérte a mesterséges intelligenciát, hogy legyen szíves erről a képről, mondjon valamit. Egy az egybe az én gondolataimat, ami késztetett erre, a könyvégetéstől, mindent elmondott. Úgyhogy ettől teljesen lebénultam, mondtam is Lacinak, hogy ha ez így megy tovább, hát akkor mi lesz az ember? Az alkotóval, tehát az alkotó művésze. Rettegése és fájdalomot tölt el, hogy idáig jutott az emberiség. Lehet, hogy vannak jó udala is, de vannak. De az, hogy ezt ki lehet használni sátániak is, az is benne van.
Visszaugornák még 2000 évet az időben, hiszen kezdetekben nem a keresztre feszített és nem a halott Krisztust ábrázolta a művészet, vagy az idézőjeles művészet, hiszen akkor még talán nem is azzal a céllal ábrázolták akár a katakombákban Krisztust, hanem a dicsőséges, a trónoló, a világ uraként megjelenő áldást osztó Krisztust. A középkorban kezd megjelenni ugye a halott Krisztus, a keresztre feszített Krisztus, a fájdalmas Krisztus ábrázolása, és a keresztnek is az ábrázolása, hiszen addig az a kínfa volt, amelyre akár még a római korban is a bűnözőket, a tolvajokat húzták fel és feszítették keresztre. Tehát a történelem folyamán alakult azért a Krisztus ábrázolás így módon és a keresztre feszített Krisztus. Azt kérdezném én meg Gábortól, hogy az egyházi, a templomi megrendelések során milyen Krisztus szeretne látni általában a hívő közösség is, vagy akár a lelkész is? Fájdalmat tükrözzön-e ez a Krisztus, vagy hogyan hat a lelkületre? És mi van a modernkori Krisztusokkal, amelyek talán a más értelmezésben is születnek?
Egy időben Marosvásárhelyen volt egy képzőművész barátom, már meghalt. Elültettem a fülébe ezt a fogalmat, hogy a táncoló Krisztus. Egy Quaker himnuszban van egy ilyen, hogy Krisztus úgy távozik ebből a létből, hogy táncolva megy el. A Nyára Demetei tanári karban, vagy jó 4 évvel ezelőtt, fölmerült a kérdés, egymás között beszélgettek, de volt egy szóvívőjük, aki átjött és elmondta, hogy több keresztet mi ne tegyünk sehová, hanem próbáljuk sugallni azt, hogy Krisztus föltámadt. És a temetőnkben, a temetői kápolnánkban egy olyan Krisztus van, aki éppen föltámad, és a mozdulatával teljesen az egész mindenséget magához ölelve megmozgat egy akkora életteret, amekkorát képesek az ott lévők befogni a saját perspektívájukban. Sokféle ábrázolást láttam. Tehát láttam Svájcban olyan Krisztust is, aki korpusz nélkül az ő testével ábrázolta Krisztust. Aztán láttam olyat is, aki egyáltalán nem a hosszú haj, és nem a bajuszi szakál, hanem egy egyszerű ember, egy munkás embernek a sima arcán val, és a mindennapi életben, ahogy egy ember megjelenik, úgy ábrázolják Krisztust kereszten. Ami viszont itt van, és amire szeretnék reflektálni, elmondtad ezt, hogy az emberiség pusztulásának tulajdonképpen az egyik nyomvonal az, hogy minden, ami szent és értékes, mert a kereszt az tulajdonképpen egy szentségi vonal irányvezető minden irányban. Ezeknek az elpusztításával rengeteg olyan nyomorúság történik, ami az emberi, úgymond kollektív tudatot nyomorúságba viszi. Én itt ezen a képen azt látom, mintha egy napkitörés volna. Ez nagyon markány színeket használsz, tehát a napkitörés ez a nap, és itt van a felületén izzó parázs vagy fény. Ez megáll a kereszteknél. A keresztek összeborogatva itt állnak, de ez a csodálatos harsány fény, ez az erő, ez felülről jön, és a tisztaság, a fehérség az pedig alulról jön. Úgy néz ki, hogy még a pusztítás közepette is a természet rendjét és a természet fölötti Istenre való nyitottságot még ez a rom is megjeleníti. Tehát a keresztnek tulajdonképpen a triumfalitása vagy a triumfális oldal, amit a gótikában fedeztek fel, nem arányos kereszt, hanem magasabb a felfele mutató része, és kisebb a kereszt része. Ez a triumfális egyháznak és a panteokrátor, vagy az uralkodó Krisztusnak a megjelenítése a nyugati kultúrában. A két kereszt üzenetét, vagy két kereszt csoport üzenetét, ha megnézzük, tulajdonképpen itt arányaiban te nem tudatosan, de mégis a tudat alattiból és a szívedből húztad elő, mint azt, ami a kereszt megmaradásának, a kereszt stabilitásának a tényét hordozza. Bár összedobálják, halmazba dobálják, ennek ellenére a tisztaság és a tisztulás arányai szépen megmaradnak benne. Azt szeretném megkérdezni, hogy a színvilágodat ismervén, látom azt, hogy most homok technikával is dolgozol, ez honnan származik, és az éles tonalitású, erősebb színeket hogy használod? Spontán módon jön, vagy egyszerűen tudod azt, hogy így szeretnél valamit ilyen erősen szuggesztív ábrázolni?
A homokot én azért használom, mert olyan két homokkőbe készült szoborról, korpuszról van szó. Homokkő kereszt, amelyiken a korpusz van megmintázva, itt is széttett lábakkal, széttett karokkal, és a homokkőnek az a tulajdonsága, hogy a hidegre, melegre reagálva, az esőre, fagyra, szép lassan ilyen lemezenként válik le a kőtömbről, és semmisülnek meg a rajta megfaragott részek, vagy megírt részek rengeteg. Én lakám, vagy etéden is lehet látni homokkőbe sírköveket, ahol ilyen lehámlásokkal vannak telezek. Imitam, ott megjelenik egy-egy szó, de a többi már el van pusztulva. Már gyerekkorom óta ezeket figyeltem, és akkor most eljött az az idő, a második gyerekkoromban, hogy ezt meg fogom festeni.
De gyorsan kérdezem meg azt, hogy a késztetés nem volt benned, hogy meg is faragjad vajon? Néha-néha valamelyiket?
Nem. Ez már nincs akkora bátorságom. Én úgy érzem, hogy a festményeimen keresztül tudtam megközelíteni, és itt is még egy szakrális dolog is van, mert Dezső László barátom Csíksomjóról nagy zsák homokot hozott el a nyerekből, úgyhogy az van ezeken a képeken. Ezzel is próbáltam azt, hogy közelebb kerüljek én is, mondjam azt, hogy a jó Istenhez, mert az ember örökké keresi. Tehát én mai napig is őszintén meg kell mondjam, hogy egyes emberek mondják, hogy náluk megjelenik, vagy beszél hozzá. Én próbálok mindent elkövetek, de nálam itt jönnek be, ahogy ezt a szót használhatod, hogy tudat alatt. Én másképp közelítem meg valahogy ezt a szakralitást. Én se tudom megmagyarázni, de a belsőm azt kívánja, hogy ezekkel foglalkozzak, és eljött az az év, megértem hál' Istennek, hogy teljesen ezzel tudtam foglalkozni, mert azelőtt való képeimben imitamot megjelentek ezek a szakrális célzásaim, sőt a Ceausescu korba is megfestettem ilyeneket, persze ezek a képek sose voltak kiállítva. Akkor ilyesmit más év is kizsűrizték az embert, nem hogyha még egy keresztelmér jelensz meg.
Van itt egy kép, az egyetlen csendélet. Ez számomra hihetetlenül kegyetlen, szarkasztikus. Keresem rá a szót továbbra is, hogy milyen ez letaglózó.
Rengeteg csendéletet festettem, főleg a Ceausescu éra alatt. Azt nem zsűrizték ki, ha elküldtem kiállítás. De a kompozíciókat általában kizsűrizték. És a csendélet szeretete úgy bejött nekem. Persze itt úgy jött be ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha én ezeket a szakrális tárgyakat megfesteném, mint csendéletet. És akkor döntöttem el, hogy a keresztfának a maradványai lesznek megfestve, a három szeg, amivel Jézust ugye felszegezték a keresztre, a kalapács, ott van a tövicskoszorú, a lepel, az ágyékkötő, maga a létra, amikor leveszik a keresztről Jézust, tehát akkor a létrát használták, és amikor felszegezik az inrit, azt is létráról, a láncs, amikor a római katona melbeszúrja Jézust, az inri van rajta, a szívacs van, amit nem vízzel, hanem ecettel töltik fel, és megjelenik egy alma. És ez az alma az pedig azt jelentette, mennyországnak mondja, ugye Jézus felment a mennybe, azt szoktuk mondani, azt sugolja az alma. A többi az pedig a földi életének a kínzó tárgyai. Készletéseim vannak. Oda kényszerít a válaszon elé valami erő, és akkor ezt kéri tőlem, hogy ezt fessem meg. Ezeket nem lehet szavakba elmondani. És én itt érzem a szakralitást, hogy én úgy érzem, és mindig is ezt vallottam, hogy engemet irányítanak. Tehát én egy irányítás alatt vagyok, amikor alkotok. Ez az én küldetésem, én úgy érzem, és ez a küldetés most beteljesült 80 évesen.